Kedves gyerekek, azt hiszem, tudjátok azt, hogy Isten mennyire nem szereti a hazugságot. Kicsit keményebben így fogalmazhatnék, hogy gyűlöli a hazugságot. És gyerekek is könnyen belecsúsznak, de nem tudom, tudjátok a Bibliában, hogy van megírva, hogy ki a hazugság atya, hogy minden hazugság kitől származik. Nagyon jól tudod, így van. És én egy rövid kis történetet szeretnék mondani nektek, aminek a fényében nagyon jól látjátok, hogy Isten mennyire gyűlöli a hazugságot, és egy olyan kisgyerek, aki Jézusról és Jézustól tanult, az soha se fog hazudni, akármi történik is. Se otthon, se az iskolába, se a barátainak, senkinek. Mindig eszébe jut, hogy ki a hazugság atya, és ő nem akar hazudni sohasem. Hát ez a történet arról szól, hogy régen Izraelben, Elizeus próféta idejében egy pogány országnak a főembere elment a prófétához, hogy gyógyulást kérjen. És a próféta Isten hatalmával valóban meggyógyított egy borzasztó betegségből, a leprából, ami nagyon fertőző is volt, aki leprás lett, annak ki kellett vonulni az emberi társadalomból, és hosszadalmas, fájdalmas betegség volt, elevenen rothadt el a húsa fokozatosan, mindig több testrésze. És óriási dolog volt, és ez a próféta úgy ment, illetve a prófétához úgy ment el ez a pogány országból való főember, hogy nagyon gazdag ajándékokat vitt magával. De amikor a gyógyulása nyomán megkérdezte a prófétától, hogy mivel tartozik, ahogy ma szokták kérni, és felajánlotta ezeket az ajándékokat, a próféta nagyon határozottan azt mondta, hogy él az Úr, semmit nem fogadok el tőled. Amivel azt akarta kifejezni, hát nem én gyógyítottalak meg téged, hanem az Isten hatalma. Neki tartozol hálaadással, de itt fizetség, ajándékok, él az Úr, én semmiképp el nem fogadom. De volt a prófétának egy szolgája, úgy hívták, hogy Géházi. És ő hallotta ezt a beszélgetést, és azt mondta, milyen gazdag ez a főember, észre se venné, hogy ezek az ajándékokat odaadja, hát az én uram, a próféta nem fogadott el semmit, és titokba utána eredt. És figyeljétek, számoljatok, csak jött az első nagy hazugság. Azt mondta, hogy most jött néhány ilyen próféta iskolás fiatal az én uramhoz, és hát kérlek, adj nekik néhány öltözőruhát. Hát a főember azonnal nagyon szívesen adott, és még ugye zsákban pénzt és mindent. És akkor ő, de még küldte a szolgáit is, hogy könnyebb legyen elvinni, és ezek mentek Géházival együtt, mentek visszafelé. Egyszer csak Géházi azt mondta ezeknek a kísérőknek, akik ennek a szíriai főembernek a szolgái voltak, azt mondta, nem megyünk odáig, itt van egy kis ház a domboldalon, itt leteszünk mindent. Nem tudom, ezek mit gondoltak magukban. Látjátok, ez volt a második hazugság, hogy valamiért azt mondta, hogy ott kell lerakni, és nem megyünk odáig. Aztán visszament, és akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét Géházi, honnét jössz, hol jártál. Ő meg azt mondta, nem ment a te szolgád sehová. Számoljátok, ez volt a harmadik hazugság. És ebből tanuljátok meg, hogy valaki egyet hazudik, az nagyon könnyen hazudik másodikat, meg könnyen harmadikat. Pedig az előbb mondtuk, hogy a Jóisten gyűlöli a hazugságot. És akkor a próféta azt mondta, hát azt gondolod, hogy Isten be lehet csapni. Megmutatta nekem az Úr, hogy hol jártál. És mondta, láttam, megmutatta az Úr, hogy szállt le az ember a lováról, és te mit mondtál neki, és mit kértél, és hova tetted. És akkor azt mondta, hogy tudjad meg, hogy Isten milyen gyűlöletes az ő szemébe, amit tettél, hogy leromboltad az élő Isten irgalmasságáról szóló bizonyságtevést, és pénzt kértél te hazugsággal ezért a gyógyításért, ennek a főembernek, a Námának a poklossága szálljon rád, és azonnal leprás lesz, lepra borította a testét. Gyerekek, ez mindig jusson eszetekbe, ha a hazugságra vetemednétek, hogy a hazugság atya az a bizonyos ellenség, a sátán, és azt, hogy az Isten itt megmutatta, hogy ő mennyire gyűlöli a hazugságot. Nem történik ma mindenkivel, hogy azonnal valami szörnyű beteg lesz a hazudik, de a Jóistentől biztos, hogy elválasztja. És én kívánom nektek, hogy ezt jól megjegyezzétek, és akármi van, még ha rosszat csináltatok is, és féltek megvallani, inkább mondjátok meg őszintén, de soha-soha ne hazudjatok. Segítsen ebben a Jóisten benneteket. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassunk igét a 115. Zsoltárból. A 115. Zsoltár első három versét olvasom, majd a 9. és a 11. verset. Tehát a 115. Zsoltárból olvasom az első három verset, majd a 9. és a 11. verset. Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. És a 9. és a 11. vers. Izrael, te az Úrban bízzál. Az ilyennek segítsége és pajzsa ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Az ilyeneknek segítsége és pajzsa ő. Kedves gyülekezet, ahogy hallottuk is, ma az imahétnek a záró napja van, és ez az alapige, amit felolvastunk, egy imádságos fohász, és bátorítás is kapcsolódik hozzá, hogy Isten népe az Úrban bízzon, és az ilyeneknek ő segítsége és pajzsa. Milyen szép hasonlat. Egy hívő embernek mindig szükséges, hogy imádkozzék. Luther Márton ezt szemléletesen így mondta, hogy a cipésznek mestersége a cipőkészítés, a hívő embernek mestersége az imádkozás. De én azt hiszem, most nekünk különleges okunk van a buzgó imádkozásra, nem csak egyénileg, de mind közösségnek is. Tudom, hogy mindenkit foglalkoztat most az új egyházügyi törvénynek a helyzete, és az a felfokozott végkifejlet, ami most van kibontakozóban az esztendőnek az utolsó napjaiban. Talán nem mindenki értesült róla, azért nagyon röviden ismertetem is, a Magyar Távirati Iroda a következő hírt tette közé december 16-án pénteken, azaz tegnap. Hatályon kívül helyezik a júliusban elfogadott új egyházügyi törvényt jogtechnikai megfontolások miatt, jelentette be pénteken Lázár János frakcióvezető. Hozzátéve, hogy az új jogszabályt még az idén el kell fogadni, várhatóan a két ünnep között. A politikus azt mondta, hétfőn megtalálják a jogtechnikai megoldást a hatályon kívül helyezésre, ám a jogszabály tartalmán, annak struktúrájában nem fognak változtatni. A hatályon kívül helyezést azzal indokolta, hogy a törvény nyári elfogadásának módja nem felelt meg minden közjogi kritériumnak. Ennek ugye az a háttere, hogy hírek szivárogtak ki, hogy az Alkotmánybíróság mégiscsak ezt a törvényt éppen ezekre a bizonyos közjogi normáknak, a törvényalkotási normáknak nem megfelelő körülmények között jött létre, erre hivatkozva megsemmisíti. Ezt most leelőzte ez az intézkedés, mert még az Alkotmánybíróság ezt nem hirdette ki. Leelőzte ez a lépés, hogy hatályon kívül helyezik maguk a törvénynek a megalkotója törvény, de rögtön ott van mellette, de még ebben az évben, a két ünnep között. Ezért külön összejön az országgyűlés, és az új törvényt beiktatják, ami struktúrájában és tartalmában nem hoz változást. Tehát ez nem lesz megfontoltabb, vagy körültekintőbb, vagy jobban előkészített, mint a másik. Annak a kifogásnak a kiküszöbölése történik majd, ami miatt az Alkotmánybíróság is megsemmisítette talán, de még nem hirdette ki. Kérdés, hogy ezután mi kerül kihirdetésre. Azt hiszem, mindenki érzi, hogy ez valami nagyon felfokozott helyzet. És ugye tudjuk, hogy a július 13-án elfogadott új egyházügyi törvény, amely most január 1-jén lép hatályba, Ez ugye most két kategóriát létesít, 14 egyház maradna meg ez szerint, a többi pedig egy másodrendű kategóriába kerülne, két kifejezést ismerünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az úgy hangzik, hogy vallási tevékenységet is folytató egyesületek. Másik kifejezés, amivel találkoztunk, hogy elsődlegesen vallási kifejezést folytató egyesületek. De végrehajtási rendelet mind a mai napig nem született, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy aki nincs benne a 14 egyházban, az január 1-től jogi értelemben egyfajta senki földjére kerülne, vagy légüres térbe, mert nincsen semmiféle intézkedés arról, hogy hogyan vagy miképpen kellene akkor egyesületté regisztrálnia magát, ha nincsen benne a 14-ben. És most jött még mind ehhez a helyzethez ez a meglepő fordulat. És én szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy ez hogyan érint minket, és milyen értelemben, és milyen célért van okunk imádkozni. Én úgy gondolom, hogy sokkal többről van szó, hogy most mi az államban másodrendű vallási közösség leszünk, mert ugye ez egyértelműen egy alacsonyabb rendű kategória, vagy pedig megpróbáljunk majd ebből az egyesületi státuszból folyamodni, megpróbálkozni azzal, hogy újra állam által elismert egyház lenni. Én úgy gondolom, ennél sokkal többről van szó. Én nagyon nem örültem egy könyvnek, ami a világközösségben jelent meg, George Knight-nak a könyve, itt láttam magyarul is kiadta az Unió, az a címe, hogy Helyünk a keresztény világban. Én nem szeretem ezt a címet, mert úgy gondolom, hogy biblikusan nekünk abszolút nem gondunk az, és nem a helyünket keressük a keresztény világban, hogy mi első kategóriában legyünk mindenképpen, és megtaláljuk a keresztény világban, az elismert egyházak között a helyünket. Bennünket a küldetésünk és annak a teljesítése kell, hogy foglalkoztasson. Azt kell mondanom, hogy elsősorban még csak nem is anyagi kérdés. Ugye hatalmas anyagi hátrányokkal is jár ez a másodkategória, mert mi ugyan nem fogadtunk el soha hitéleti tevékenységhez anyagi támogatást, de viszont bizonyos adókedvezmények eltűnnek, és egy hozzávetőleges számítás szerint, az első számítás szerint mínusz 70 millióval jár ez, ami azt jelenti, hogy nem csak akár 30%-os fizetéscsökkentésekkel lehetne megoldani, ha minden alkalmazott marad, vagy 20-22 ember elbocsátásával. De azt kell mondva, hogy az intézményekről még akkor nem is szóltunk, az intézmények helyzetéről, de azt kell mondom, hogy ez sem elsődleges. A Jóisten szól arról, hogy lesznek még ennél nehezebb körülmények is, és föl kell vértezni magunkat azzal, hogy az átlagembernek is egyre nehezedik az anyagi helyzete. És mindnyájan tudjuk, hogy a világgazdasági válság, ugye senki se tudja, hogy merre fordul, és mindannyian megizlelhetünk, és ebből az egyház se kivétel, komolyabb anyagi inséget és ezzel járó szükségintézkedéseket. De azt kell mondanom, hogy még ennél is sokkal többről van szó, és még ez is nagyon szűk vagy alacsony perspektíva lenne, hogy innét nézzük a dolgot. Igazából az a kérdés, hogy a küldetésünk teljesítése szempontjából mit jelent ez a helyzet. Most az a nagy kérdés, hogy ez a tendencia, amit most látunk, hogy az állam néhány egyházzal szövetségesi viszonyra lép, amit így is mondhatunk, hogy egy új konstantinuszi fordulat bontakozik ki az országunkban. Ugye ez félreérthetetlen, hogy itt egy valláserkölcsi alapokra épített új társadalom jön létre, amelyben bizonyos egyházak szövetségesei az államnak. És az a kérdés, hogy ezután csak annyi következik, ha ez az irányvonal így marad, és ez fejlődik tovább, és erősödik tovább, akkor az az igazi kérdés, hogy most csak annyi lesz-e, hogy mi egy másodrendű osztályba kerülünk sok más egyházi vallási közösséggel együtt, vagy pedig ez még tovább fejlődik, és hogy így mondjam, még keményebb dolgok jönnek, akár azt a szót is kimondom, hogy üldözés, akár az irodalom kritizálása, amit terjesztünk, akár egyfajta szektázó propaganda, nem tudjuk pontosan, mert ugye egy új konstantinuszi fordulatnak vannak, nem szokott megállni egy szinten, hanem jönnek a további következményei. És az a nagy kérdés, hogy ez történik, vagy pedig az Isten biztosít még bizonyos kegyelemi időt a szabad evangélium hirdetésre. Én úgy gondolom, hogy hívő embernek ez a szívügye, az egészet ebből a szempontból nézi, és az imádságának is ez a tárgya. És itt minden esetre fel kell tennünk egy kérdést, hogy teljesítettük-e a küldetésünket 20 év teljes szabadság alatt. Mondjuk Magyarország egy kicsi kis ország, és ha én összehasonlítom azzal, amit az apostolok végeztek egy emberöltő alatt a hatalmas római birodalomban, akkor nem hiszem, hogy valami jó osztályzatot tudunk adni magunknak. És ez bizony fájdalmasan érint bennünket, azt kell mondanunk, hogy bizony jellemző lett ránk egyfajta elkényelmesedés és letelepedés ez alatt a 20 év alatt. Van az egyház, működnek a gyülekezeteink, vannak előadássorozataink is, pont. De az, hogy mi tudjuk a bibliai proféciákból, hogy milyen idők jönnek, és amilyen sűrűn az őszi falevelek hullanak, nekünk úgy kell a bizonyságtevésünkkel mindenhova eljutatni, a magvetést el kell végezni, egy körülhatárolható feladat. Az egész világért nem vagyunk felelősek, de azért a kis országért igen. Elvégeztük-e a magvetésnek a feladatát, hogy most már csak a nehéz idők jönnek, és ez történik? Ez egy óriási kérdés. És hogy az Isten ad-e még kegyelem időt, biztosít-e, közbeavatkozik-e ebbe az egész folyamatba, vagy pedig az történik, amit az evangelizálás című könyvben ír Ellen White, hogy amit nem végeztünk el a békességes időkben, azt óriási nehézségek, korlátozások és egyebek mellett rendkívüli nehézségek között kell elvégeznünk és befejeznünk. Én úgy gondolom, hogy ezen a háttéren az imádságunk az tényleg csak úgy hangozhat, ahogy a 115. Zsoltár első verse szól: nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hűségedért. Tehát azt mondhatjuk, Urunk, hogy nem nékünk, mert nekünk nem jár semmiféle elismerés, elismerjük a méltatlanságunkat, de egyedül a te nevedért, és a te kegyelmedért, és a hűségedért. Ha te úgy látod jónak, avatkozz közbe. És amit olvastunk itt a második és a harmadik versben, úgy gondolom ez is visszhangra talál a lelkünkben, hogy úgy szeretnénk az élő Istennek a megnyilatkozását látni. Ugye azt mondjuk, hát ő nyilván mindent lát, ami itt zajlik, ami itt történik, de szeretnénk tudni, hogy ő hogy látja, ő mit mond, hogy mi a helyes, és hogy ő vajon beleavatkozik-e azzal a nagy hatalmával, ahogyan sokszor megtette a történelem során. Mert ugye így szól a második és harmadik vers. Miért mondanák a pogányok, hol van hát az ő Istenük? Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Ugye biztos minnyáján olvastunk arról a mennonita lelkészről, és azt hiszem tudjuk, hogy a mennonita közösség az ugye Mennő Simonsra megy vissza, a Nagy Küzdelem című könyvben is olvashatunk Mennő Simonsról. Ők komoly hívő emberek, én biztosítom, hogy biztos vagyok benne, hogy imádkoznak is, de tudjuk, hogy egy ilyen figyelemfelkeltő, egy ilyen bőjt demonstrációt tart a strasbourgi bíróság előtt. Nagyon tisztelem, és meg vagyok hatva azon, amit tesz. De ezzel együtt is azt mondom, hogy kik azok, akik böjtölnek és imádkoznak az Isten színe előtt, azzal az álhatatossággal, azzal a kitartással, amit itt így olvasunk, hogy Izrael, te az Úrban bízzál, az ilyeneknek segítsége és pajzsa ő. És akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, mert az ilyeneknek segítsége és pajzsa ő. Én nem tudom, hogy úgy egész országosan kik tették meg, hogy egészen az Isten országának a magasabb rendű érdekeire tekintsük túl minden ilyen emberi dolgokon, és hogy azt nézni, hogy a nagy küzdelem szempontjából, és az evangélium hirdetés műve szempontjából, aminek mindenképpen meg kell történni, mielőtt Jézus visszatér. Mert Jézus azt mondta, Isten országának ez az evangélium, mert hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Vajon ebből a szempontból nézve könyörögtünk-e az Istenhez, hogy élő Isten, ahogy olvastuk, mert ő az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi, előtte akadály nincs. Vajon ő hogy látja ezt a helyzetet, hogyan dönt, és könyörögtünk-e az ő beavatkozásáért? Hallottam valakitől ezt a kérdést, amikor ugye az a remény terjedt még pár nappal ezelőtt, hogy az Alkotmánybíróság ezt a törvényt ugye megsemmisíti, és így nem tud életbe lépni január 1-én, tehát minden marad szépen békésen a régiben, legalábbis egy átmeneti időre, ahogy eddig volt. És akkor valaki azt így fogalmazta meg, hogy de hát akkor miért nem tette meg a Jóisten ezt előbb, hogy valamiféle megosztottság vagy vita helyzet se alakuljon ki, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben. Én testvéreim azt gondolom, hogy a Jóisten ezt nagyon jól tudja, hogy mit cselekszik, és nem nyilatkozott meg az élőisten, és nem avatkozott bele, mert szükség van arra, hogy ő meglássa, hogy mikor a végidőknek nehéz eseményeinek, csak a legelsők is, mondanám, ez még csak szellőcske. Mikor ez megérint bennünket, akkor mi erre hogyan gondolkozunk, hogyan reagálunk, hogyan viselkedünk, buzgó imádsággal folyamodunk-e hozzá. Szeretnék nektek példaként egy esetet feleleveníteni a 75-ös időkből, hogy ezt jól értsük. Ugye 1975-ben tényleg egy rendkívül szorongató helyzetben, ahol lelkiismeretileg egyszerűen nem lehetett együtt haladni azzal, amivel van. Ugye 6 prédikátor szót emeltünk, és hát ennek a következménye az volt, hogy október 8-án egy nagyon-nagyon kemény tárgyalásra hívták be Egelvári Oszkár testvért az Állami Egyházügyi Hivatalba. Akkor bizony megtanultunk imádkozni, mert ő órák hosszat oda volt, egyébként falfehéren érkezett vissza, de amíg oda volt, mi a többi 5 prédikátor órák hosszat imádkoztunk, megszakítottuk, olvastunk, imádkoztunk. Azt mondtuk, ez olyan nagy küzdelem, ahol a másik oldalon meg ima küzdelmet kell folytatni. És hát amikor megjött, akkor mindjárunkban az a, amikor ő elmondta, hogy elhangzott, hogy a törvény szigorával fognak lesújtani, mondja meg a többieknek is, hogy számoljunk a legsúlyosabb következményekkel, és az egyház és az állam közötti jó viszony megrontásában tartanak bűnösnek, és a világbéke ellenességében, és hát sorolhatnám. Akkor mindjárunkban ott motoszkált egy érzés belül, hogy de hát a Jóisten miért nem nyilatkozik meg? Hát mi annyi előzőleg tényleg úgy az ő késztetésére, a lelkiismeret szorongató késztetésére, sőt direkt tapasztalatok is voltak, amelyek arra késztettek, hogy meg kell szólalni, mert vétkesek közt szinkos, aki néma. És hát most a helyzet egyre félelmetesebb lesz, ki tudja, hova fajul, és a Jóisten nem szólal meg. És ez motoszkált úgy tudat alatt bennünk, senki sem mondta ki. De ekkor egy olyan dolog történt, hogy csöngettek, és lementem, jött haza a sógornőm, és ott volt egy boríték a küszöbön. Fölvettem, nem volt rajta feladó, nevemre volt címezve, mert a mi lakásunkon imádkoztunk ott. Fölvittem, és fölbontottam ott a többiek előtt, és mondtam, hogy egy névtelen levél. Nagyon sok fenyegetést kaptunk névtelen levél formájában, telefonon. Olyan pszichikai háború féle volt ez, és azt gondoltam, hogy ez is ebbe a kategóriába tartozik. És amikor fölbontottuk a levelet, egy kockás papírlapon volt benne egy emlékezetes vers, nem fogom az egész verset elmondani, de ez volt a címe, hogy emlékkönyv, az az ige volt ott mottóként, hogy az Úr pedig figyelt, és egy emlékkönyv iratott előtte azokról, akik becsülik, félik az Urat, és becsülik az ő nevét, és a vers pedig így kezdődött, valaki rád figyelt, meghúzódva csendben, miként állsz meg testvér a nagy küzdelemben? Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd, megtántorítanak, vagy hű marad szíved? És abban a pillanatban, mikor ez, most nem fogom részletezni, hogy hogy került oda a vers, annak is nagyon érdekes a története, de mindnyájan felülről jövő üzenetnek éreztük, és most csak annyi tartozik ide, hogy egy valamit rögtön megvilágosított. Hát hogy képzeltük mi azt, hogy ha mi felszólalunk lelkiismereti késztetése, amellett, amit Isten igével megegyezőnek tartunk, akkor az Úr rögtön jön, és eltüntet mindent, és majd ő megvéd. Hát ennek soha nem ez volt a rendje, hanem előbb hangzik az a kérdés, hogy most a döntés a tiéd, megtántorítanak, vagy hű marad szíved. Először az Isten azt akarja, hogy szívek gondolata és titkai nyilvánvalóvá váljanak. Az Isten, az élő Isten addig soha nem szokott cselekedni. Először az embernek a hitpróbával szembe kell nézni, mindent mérlegelni, keresni, ahogy nekünk meg akar tanítani az Úr az önálló gondolkozásra, hogy keresd az Isten igéje szerint, hogy mi a helyes. És nézz szembe a következményekkel, és mérlegeld, mi a fontos neked. Az Isten igéje? Vagy hogy áll ez a dolog? Tehát soha ne várjuk azt, hogy az élő Isten, ahogy egy nehézség támad, abban a pillanatban hatalmasan megnyilatkozik és megvédi az övéit. Mindig előbb van egy, hogy lássuk, ki hogyan keresi az Isten akaratát, és hogyan mérlegeljük a helyzetet és a következményeket. Az Isten ezt mindig megengedi előbb. És én úgy gondolom, hogy most igazán igaz ebben a helyzetben, hogy színpada lettünk a világ mindenségnek, mert legelőször Magyarországon történt egy ilyen helyzet, amiről pedig tudjuk, hogy a proféciák szerint mindenütt el fog indulni. Valaki azt mondta, hogy ezt egy nagy megtiszteltetésnek kellene tekinteni, hogy most először mi kerülünk szembe egy ilyen helyzettel. Persze, ha nehézségekre gondolunk, akkor igazán nem így érezzük, hanem azt mondom, kifutnék a világból, csak ne kellene itt küszködni, meg sok mindennel töprengni, hogy most így vagy úgy, vagy fájdalmakat átélni emiatt. De a Jóisten tudja, hogy mit cselekszik. És az is érdekes, hogy most kezd komolyabban a világközösség figyelme is ráterelődni erre a küzdelemre, és felfedezni, hogy ez mennyire fontos. Nem tudom, valaki látta-e, hogy az Adventist Network az első hír a magyarországi vallásügyi helyzetről szól. Ugye beszámolnak arról, hogy a közösség vallásszabadsági osztálynak a vezetője megkereste az ENSZ-et, megkeresték a magyar nagykövetet. Mondjuk, ami egy kicsit úgy rosszul érinti az embert benne, hogy csak az Unióról van szó, és csak a pécseli főiskoláról, ja, ahogyan a hír szól, rólunk nincs szó, és a mi főiskolánkról sem. De ezzel együtt mégis óriási jelentősége van annak, hogy most már a Nemzetközi Adventista Hírszolgálaton első hírként meglehetős részletességgel szó van a magyarországi helyzetről. Tegnap kaptam levelet egy szlovákiai prédikátortól, akinek elküldtem egy-két anyagot, és azt írja, hogy megértem, hogy miért nem folyamodtok egyházi státuszért. Ha én itt lennék, nekem dönteni kellene, én is így döntenék. De nekünk azért tanulságos ez, mert látjuk a következő választás kilátásai Szlovákiában, és majdnem biztosak vagyunk abban, hogy hasonló helyzet fog nálunk is kialakulni. David Gates testvértől is éppen tegnap este későn érkezett a levél, ezt írja, azt küldtem meg neki, amit John Gratz testvérnek írtam a General Conference vallásszabadsági osztály vezetőjének angolul, ami megmagyarázza, milyen összefüggésben van ez az egész. Ezt írja, köszönöm a nagyon informatív leveledet a magyarországi helyzetről. Mi állandóan imádkozunk, hogy Isten védjen benneteket, és vezessen, mint az ő népét keresztül a nagy vizeken, ugye jelképesen. Megtehetem-e azt, hogy ezt a cikket a mi weblapunkra kiteszem? Ugye tudjuk, hogy ezt is nagyon sokan olvassák, és ő is ezt akarja, hogy mind többen figyeljenek fel a magyarországi helyzetre, és imádkozzanak érte. Tehát még egyszer megismételem, hogy egészen biztos, hogy mi most látványossága vagyunk angyaloknak és embereknek, és ezt a felelősséget nagyon át kell éreznünk, és tudnunk kell, hogy minket egyetlen egy szempontból kell nézni az egészet, a küldetés teljesítése szempontjából, ez a döntő. És ebben az értelemben imádkozni Istennek nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hűségedért. És egyikünk sem tudja megmondani, hogy Isten most úgy ítéli meg, hogy az ébresztésünk miatt, mert nem ébredünk úgy, ahogy kellene, hogy az ébresztésünk miatt a Jóisten azt teszi-e, hogy megengedi, hogy a helyzet nehezedjen, és nekünk tényleg a nagy nehézségek között kell befejezni a munkát, vagy pedig, mivel a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi, megnyilatkozik és beleavatkozik a helyzetbe. Én úgy gondolom, úgy helyes imádkoznunk, hogy a legfontosabb a személyes lelki érdekünk, a saját megújulásunk és ébredésünk, és az evangélium hirdetés műve. És Istentől azt kérjük, hogy azt tegye és úgy döntsön, ami ebből a két legfontosabb szempontból a javunkra válik. Ami, ahogy ő látja felülről, és ő ítéli meg a helyzetet. Még egyetlen ige szakaszra szeretnék hivatkozni, illetve bibliai története röviden, mint egy mintának. Ez pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 3. és a 4. fejezetében található, és én csak nagyon rövid gondolatot akarok belőle elolvasni, de ajánlom mindenkinek, hogy otthon ki olvassa el az apostolok cselekedetei 3. és 4. fejezetét, ahol a következőt találjuk. Azt írja itt a 3. és 4. fejezetben, ugye, hogy nem sokkal a pünkösdi Szentlélek kiárasztása után Péter és János mennek föl a templomban, és ott van egy születésétől fogva nyomorék ember, akiről úgy olvassuk, hogy úgy tették le a templom kapujában őt minden alkalommal, és tehát nem tudott egyáltalán járni vagy mozogni. És ugye tőlük is alamizsnát kér, és ők pedig ugye úgy válaszolnak, ugye, ahogyan a 3. fejezet 6. versében olvassuk, Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái. És felszökvén megállt és járt, és bement velük a templomba, járkálva, szögdelve és dicsérve az Istent. Ugye érződik, hogy ennek az embernek kimondhatatlan volt az öröme és a hálája. Ugye ez isteni teremtő hatalomnak a csodája volt. És azt olvassuk a továbbiakban, hogy ez nem távozott tőlük, és végül összeszaladt az egész templomban névő sokasága az úgynevezett Salamon tornácában, és Péter látta, hogy itt van a nagy alkalom a bizonyságtevésre. Szeretném hangsúlyozni, az, amit itt olvasunk, az még nem a jelen helyzetünknek a mintája, mert ez már a Szentlélek kiárasztása idején történt, de valamit mégis megtanulhatunk belőle, mert el fog jönni az abszolút bátor és egyértelmű bizonyságtevés ideje. Ugye itt azt olvassuk, hogy ők nagyon nyíltan néven nevezték, azt mondták, hogy ezt nem a mi tulajdonerőnkkel, jámborságunkkal tettük, hanem így olvasom a 13. verstől, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Isten, ami atyáinknak Isten, megdicsőítette az ő fiát, Jézust, akit ti elárultatok, megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsátassék el néktek. Az élet fejedelmét pedig megöltétek, akit az Isten feltámasztott a halálból, aminek mi vagyunk bizonyságai. Ugye egyenes beszéd volt. És utána jött az, hogy felajánlja nékik, hogy bánjátok meg bűneiket is, és az Isten kegyelmét. A 4. fejezet elején viszont azt olvassuk, hogy míg ők a néphez szóltak, odaléptek hozzájuk a papok, a templom felügyelője és a szadduceusok, és letartóztatták őket. És mivel aznap már késő volt, másnapra hívták össze a főtanácsot, és mikor olvassuk a 6. versben, hogy ott volt Annás, a főpap, Kajafás, János, Sándor, akik csak főpapi nemzetségbeliek voltak, ugye mindegyikünk úgy beleborzunk, hát ezek ugyanazok a bírák, akit Jézust keresztre ítélték. Elég érdekes lehetett az apostoloknak most letartáztatások után pontosan ezeknek az embereknek a bírósága elé kerülni. És nézzük meg, hogy az apostolok hogyan szóltak itt. Péter pedig Szentlélekkel megtelve mondta, a 10. és a verstől olvasom a 12. Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, azáltal állít ez ti előttetek épségben. Tudnélik, az ember is oda ment, ott állt mellettük, egy igazi hálás tanúságtevő volt. És így folytatták, ez a makő, amelyet ti építők megvetettetek, amely lett a szeglet fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az íg alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Egyenes beszéd volt ez is. De nagyon, nem, semmi félelemnek nyoma nem látszik rajtuk. Teljesen világosan mondta, hogy az a kő, amit ti építők megvetettetek, lássátok meg, hogy a szeglet fejévé lett, feltámadott, és az ő égi teremtő hatalmával gyógyult meg ez az ember. Hiába gondoljátok, hogy megszabadultatok tőle a halálra adásával. Ő ma is él, és működik. És azután ugye azt olvassuk, hogy akkor nem tudnak mit tenni, mert ez a nyilvánvaló csoda olyan nagy tömeg előtt történt, és olyan nagy a vízhangja, hogy ugye cinikusan tárgyalják egymás között, hogy mi ezt le nem tagadhatjuk, ezt a csodát, és akkor azért nagyon erősen megfenyegetik, hogy teljességgel ne szóljon a Krisztus nevében. Tehát látjuk azt, hogy jön nehezebb helyzet is, amikor az van, hogy teljességgel ne szóljon a Krisztus nevében. És ők viszont nyugodtan válaszolnak, és azt mondják, vajon igaz dolog-e, Isten előtt rátok hallgattunk, inkább, hogy nem Istenre ítéljétek meg. Ugye én is olyan sokat hallom azt, hogy az engedelmesség a felsőbb hatóságnak, de igazából ez a kérdés, hogy ez, hol van az a határvonal, és ténylegesen itt is létezik egy határvonal, amikor így kell szólni, hogy nem tehetjük, hogy amiket láttunk, hallottunk, ne szóljunk, és Istenre kell hallgatnunk, vagy emberekre. És azután elbocsátják őket, és amit legfőképpen szeretném a hangsúlyt tenni, mikor pedig elbocsátottak, mentek az övéikhez, és elbeszélték, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. 24. vers. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat Istenhez, és mondták, Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot. Aki Dávidnak, a Te szolgádnak szája által ezt mondtad, és itt idézik a második Zsoltárt. Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat? Fölálltak a földnek királya és a fejedelmek, egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. És olvasom a 29. és a 30. verset. Mi volt az ő döntő kérésük? Azt mondták Istennek, hogy Istenem, ments meg minket, félünk a nehézségektől? Nem. Ja, így olvasom a 29. verstől. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseidre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Ez volt a gondjuk. Ezt kérték az Istentől. Ezt tartották a legfontosabbnak. Adjad, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. És a te kezedet kinyújtván gyógyítása, hogy jelek, csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézus Krisztusnak neve által. És mi volt az Isten válasza erre az imádságra? És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek. És beteltek minnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. Testvéreim, ha mi úgy imádkozunk Istennek, hogy bennünk csak az van, hogy te vagy az élő Isten, te az égben vagy, és amit akarsz, mind megcselekszel. És mi azt kérünk, hogy ami a legfontosabb, ami a mi lelki érdekünk, hogy felébredjünk és készüljünk a te eljöveteledre. És ami az evangélium hirdetésnek, művének az érdeke, hogy teljes bátorsággal szóljuk a te igédet. Te tudsz mindent mérlegelni, azt szerint avatkozz közbe, vagy engedd meg, hogy ez a helyzet tovább mélyüljön és nehezedjen, ha mi ilyen értelemben imádkozunk Istenhez. És ez a mi fő szempontunk. Uram, add, hogy az evangélium hirdetés műve elvégződjék, és mi ebben személyesen aktív részt vállalhassunk, és minden egyebet rád bízunk. Akkor várhatjuk azt, hogy az élő Isten, aki az égben van, és amit akar, mind megcselekszik, akkor valamilyen módon megnyilatkozik. Vagy úgy nyilatkozik meg, hogy beleavatkozik az eseményekbe, vagy pedig úgy, hogy adja az övéinek a szent lélek erejét, a bátorságot, az erőt, a világosságot, hogy a helyükön legyenek és végezzék a szolgálatukat. És én úgy gondolom, hogy ebben az értelemben van helye az imádságnak, és szeretném mindenkinek a lelkére kötni, hogy most is nagyon bízom benne, hogy nem a szokásos kis csoport, hanem többen bemegyünk egy rövid 20 percre imádkozni fönt a tanásteremben, vagy itt a hátsó teremben. De ezen kívül most, ami hátra van január 1-ig, amikor látjuk, hogy olyan fordulatokat vesz ez az egész helyzet, és majdnem fizikai szemmel lehet látni a különböző erőknek a küzdelmét, akkor mi tényleg buzgón imádkozzunk, hogy az Isten akarata és az Isten keze ott legyen ebben a dologban. És azt is kérjük, hogy mi pedig, akik látványossága lettünk angyaloknak és embereknek, az Isten segítsen minket úgy viszonyulni ehhez a helyzethez, ahogy az Isten előtt kedves. És ha ebben az értelemben imádkozunk, Isten bizonyosan meghallgatja a könyörgésünket, és bárcsak szívünket adnánk a könyörgésre az Isten előtt, mert ne felejtsük el, amit Ellen White így írt le, imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. És ahol az ima csoportok összejönnek, szeretném külön kérni, hogy a holnapi küldött gyűlésért is imádkozzunk. Hogy ez a holnapi küldött gyűlés egy olyan higgadt, szeretetteljes testvéri légkörben folyjon le, és egyetlen egy indítéka legyen mindenkinek, hogy Istenem, mutasd meg, hogy te hogy látod ezt a helyzetet, és merre akarsz minket vezetni. És a Jóisten bizonyosan meghallgatja a mi könyörgéseinket, és ha ezt teljes szívből mondjuk, elismerve mulasztásainkat, vétkeinket, de úgy, ahogy a 115. Zsoltár mondja, hogy nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és a hűségedért, akkor bizonyos, hogy Isten meg fog hallgatni minket. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük együtt a 296-os számú ének első három versét. Tehát 296-os ének első három verse.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni azt a bátorító igét, amit a Zsoltárból olvastunk. Köszönjük ezt a bíztatást, hogy ti, akik féliködtek az Urat, nagyok és kicsinyek, Izrael háza, az Úrban bízzatok, ilyeneknek segítsége is pajzsa ő. Urunk, segíts meg, hogy valóban benned bízunk, hogy valóban tőled kérjük, hogy mutass utat nekünk, és tőled kérjük, hogy te vedd kézbe az eseményeketnek az irányítását. Urunk, nem tudjuk, hogy a világ sorsa is merre fordul. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi világgazdasági válság még elodázódik, valamennyire mérséklődik, vagy hamarabb kialakulnak a proféciákban megjövendőlt események. Egyáltalán nem tudjuk, olyanok vagyunk, mint a vakok, akik csak tapogatunk maguk körül. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy teljes szívünkből te benned bízunk, és a te irányításodat és útmutatásodat kérjük. De Urunk, egyben biztosak vagyunk, hogy a megmentő szent égi szózatnak, ahogy énekeltük is, szárnyalni kell a föld felett. Abban biztosak vagyunk, hogy tőle teljes bátorságot kell kérnünk, hogy a te igédet képviseljük. És Urunk, azt is tudjuk, hogy a megújulásunkért és az ébredésünkért kell imádkozni, mert jelenlegi állapotunkban nem vagyunk alkalmasak az üzenetnek a hirdetésére, úgy, ahogyan a küldetésünk szól. Ezért kérünk, te vedd kézbe az eseményeket, és helyezd a szívünkre, hogy most ne csak lagymatagon megígérjük, aztán elsodornak a napi teendők, hanem add, Urunk, hogy imádságra szenteljük az esztendő hátralévő napjait, és az imádság közben te formáld a gondolatainkat és az érzéseinket, hogy egyértelemre, egységre jussunk a te egész néped. Urunk, szívünkből könyörgünk a holnapi küldőgyűlésért is. Helyezd mindannyiunkat a te szent lelked fegyelme alá, és Urunk, úgy vágyakozunk rá, hogy mind, valamilyen módon, mint élő Isten megnyilatkozz, mint aki vezeted és tanácsolod a te népedet. Nem akarunk neked, Urunk, programot adni, hiszen mi emberek erre képtelenek vagyunk. A te gondolataid annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. De kérünk téged, valahogy éreztesd meg velünk, hogy te, aki az égben vagy, és mindent megcselekedhetsz. Te látsz minket, te látod a helyzetet, és te hozzászólsz ehhez, és cselekszel a te bölcsességed és kegyelmed szerint. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és az egész napunkat áld meg. Különösképpen kérünk a délutáni alkalomért, és Urunk, add, hogy azok a vendégek is, akik eljöjjenek, ők is felemelkedhessenek lélekben hozzád, és megszólítsa a te igéd őket, és add, hogy mi, amikor olyan kevés evangelizáció zajlik gyülekezetünkbe, akkor szívvel, lélekkel mindannyian összetartsunk, jelen legyünk, imádságainkkal támogassuk, és nyilatkozzék meg rajta, kérünk, Urunk, a te áldásod. Amen.
Záró énekként énekeljük el a 255-ös számú ének első három versét. Tehát 255-ös ének első három verset.